Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, ha a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen előjáróban, címszavakban. Először észleltek vízpárát a Jupiter egyik holdja a Ganymedes légkörében. Elmozdult a helyéről a nemzetközi űrállomás egy modul csatlakoztatása után. Kevesebb árvíze számíthatunk az árterek helyreállításával. Aztán szó lesz arról is, hogy hogyan csökkenthető a demencia kockázata. Tovább élhetnénk, ha megfogadnánk 7 tanácsot. Aztán hallhatnak arról is, hogy miért fontos az alvás, illetve kiderül, hogy ki volt az a férfi, aki nem aludt több mint 11 napig. Mágneses sisak lehet a rák ellenszere, és agybaültethető implantátum segítheti a gondolatátvitelt. Ezek után jöjjenek a részletek. Történelmi visszatekintéssel kezdünk, amikor Európa üzent Amerikának. A 19. század közepéig Európában és Észak-Amerikában is üzembe állították az első távíró vezetékeket. A találmány forradalmasította az információ továbbítást, hiszen a leggyorsabb postai leveleket is messze leköröző rendszer született. Samuel Morse, aki a távírók fejlesztésében is részt vállalt, de leginkább az üzenetek továbbításában a leghatékonyabbnak bizonyult rendszer, a Morse-kód kifejlesztéséről híres, már 1840-ben kijelentette, hogy a közeljövőben távírókábel fogja összekötni az ó és az új világot. A megvalósítás azonban nem volt ilyen egyszerű, ugyan 1850-ben Nagy-Britanniát és Franciaországot már összekötötték egy tenger alatti kábellel, a legtöbben még nem mindig látták, hogyan lehetne az Atlanti-óceánt is átszelni egy vezetékkel. Nem így egy Frederick Newton Gisborne nevű távírász, aki már 1850-ben belefogott egy az észak-amerikai kontinens észak-keleti partjainál húzódó vonal kiépítésébe, amely Új-Skóciát és Új-Funlandot a tenger alatt kötötte össze. Innen indulva lehetett ugyanis a legrövidebb úton elérni a brit szigeteket. Mivel viszonylag kevesen akartak-e kietlen vidékekre sürgős üzeneteket küldeni, cége gyorsan tönkrement. Gisborne viszont megismerkedett egy New York-i üzletemberrel, Cyrus West Field-el, aki felkarolta az ötletet, befektetőket továbbá mindkét partról állami támogatást is bevonva összeszedte a kábelhez szükséges tőkét. Az első kísérletre 1857-ben került sor, de az állandó kábelszakadások miatt az Atlanti-óceán két partjáról induló hajók nem találkoztak. Más technikai nehézségek is adódtak, például az, hogy a hajók iránytűit megzavarta a részvezeték védelmére szolgáló vas bevonat mágneses tere. Végül aztán 1858. júliusában sokadik kísérletre összejött a nagy találkozás, a közel 3300 kilométeres kábelt pedig augusztus 5-ére sikerült lefektetni. James Buchanan amerikai elnök és Victoria brit királynő formális üdvözletet is váltotta a távíró segítségével augusztus 16-án, de a kábel szigetelése szeptemberben megadta magát, az összeköttetés megszakadt. Fieldék nem adták fel, a kudarc tanulságainak kiértékelése után 1866-ra újra összegyűjtötték a szükséges tőkét. A művelethez pedig az akkori világ legnagyobb hajóját, a 2011 méteres Great Eastern-t is megszerezték. A hajó július 13-án indult útnak, és 155 évvel ezelőtt, 1866. július 27-én elérte az új-funlandi Herz Content kikötőjét, lefektetve az első állandó transatlanti távírókábelt. Másnap reggel már meg is érkezett az első üzenet Nagy-Britanniából, mégpedig a Times vezércikkének szavaival. Szép munka, dicsőség korunknak és nemzetünknek, írta a lap a kábelről. Persze a kábel még viszonylag kezdetleges technológiát képviselt, nagyjából 8 szót lehetett rajta közvetíteni, de ezzel is elképesztő előrelépést jelentett. Korábban ugyanis körülbelül 12 napig tartott, míg egy postai küldemény Londonból New Yorkba ért, ez csökkent le néhány percre. A következő években azután elsősorban a brit birodalom erőfeszítései nyomán a távírókábelek az összes lakott kontinenst összekötötték, elsőként valósítva meg a szinte azonnali információ áramlást világszerte. Ezek után a folytatásban irány az űr, először észleltek vízpárát a Jupiter egyik holdja a Ganymedes légkörében. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy elmozdult a helyéről a nemzetközi űrállomás egy modul csatlakozása után.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Először észleltek vízpárát a Jupiter egyik holdja a Ganymedes légkörében. Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. A vízpára a felszíni jég szublimációjából keletkezik, vagyis a szilárd halmazállapotú anyag rögtön légneművé válik, olvasható a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal közleményében. A Ganymedes a naprendszer legnagyobb holdja. Korábbi kutatások bizonyították, hogy a felszín alatt egy sósvízű óceán található, amely méretét tekintve nagyobb, mint a Föld összes óceánja együttvéve. A Ganymedes gigászi tengere azonban 100 mérfölddel a kéreg alatt helyezkedik el, így a vízpára egészen biztosan nem onnan származik. A felszínen lévő víz pedig a rendkívül alacsony hőmérséklet miatt jégformájában van jelen. Csillagászok egy csoportja a nemrég helyreállított Hubble űrteleszkóp új és korábbi megfigyeléseit fésülte át. Az űreszközzel szerelt képalkotó spektrográf először 1998-ban készített felvételeket Ultraibolya tartományban a Holdról. A képeken színes sávokat lehetett észrevenni, ami igazolta, hogy a Holdon sarki fények vannak, és a Ganymedes gyenge mágneses térrel rendelkezik. Az UV felvételek alapján azt is sikerült kimutatni, hogy molekuláris oxigén O2 van a légkörben. Bizonyos eltéréseket ugyanakkor nem lehetett pusztán a molekuláris oxigén jelenlétével magyarázni. Ezért a kutatók azt feltételezték, hogy a Ganymedesen nagyobb koncentrációban lennie kell atomos oxigénnek, aminek jele O. Lorenz Rota, a Stockholmi Királyi Műszaki Intézet munkatársa arra volt kíváncsi, hogy pontosan mekkora mennyiségű atomos oxigén lehet a Hold atmoszférájában. Ennek kiderítéséhez a Hubble kozmikus eredetvizsgáló spektrográfiának, 2018-as és képalkotó spektrográfiájának 1998 és 2020 közötti méréseit vizsgálta meg. Nagy meglepetésre kiderült, hogy a Ganymedes légkörében alig van atomos oxigén, vagyis az UV felvételeken látott eltéréseket valami más tényező okozza. Roth és kutatócsoportja ezt követően a sarki fények eloszlását figyelte a képeken. A Ganymedes felszínének hőmérséklete a nap során erősen ingadozik. Délben az egyenlítő közelében felmelegedhet annyira, hogy a jég részben elszublimáljon, és kis mennyiségű vízpára kerüljön az atmoszférába. Az eredmények tovább fokozzák az Európai űrügynökség Jupiter küldetésével kapcsolatos várakozásait. A misszió során egy űrhajó a Jupiter és három legnagyobb holdját, köztük a Ganymedest fogja 3 éven keresztül alaposabban vizsgálni. Az űrszondát a tervek szerint 2022-ben bocsátják fel, és ha minden megfelelően alakul, 2029-ben ér a Jupiterhez. A Ganymedes feltérképezése azért fontos, mert általa megismerhető a hasonló jeges világok természete, fejlődése és potenciális lakhatósága. A Ganymedest jelenleg a NASA Juno szondája figyeli, az űreszköz nemrég több képet is készített az égitestről. És a folytatásban is maradunk még az űrben, elmozdult a helyéről a nemzetközi űrállomás egy modul csatlakozása után. Gondok adódtak a nemzetközi űrállomáson, rövidítve ISS, július 29-én éjjel, a Nauka kutató modul csatlakozása után. Az űrbázis elmozdult a helyéről, miután váratlanul működésbe léptek az orosz egység hajtóművei. Az ISS 45 fokkal elfordult, de az űrhajósok az amerikai és az orosz irányítóközpont együttműködésével sikerült leállítani a Nauka hajtóműveit, és a Zvezda modul, illetve a Progress teherűrhajó hajtóműveinek beindításával visszafordítani az ISS-t az eredeti helyzetbe. Az incidens miatt az ISS legénysége nem került veszélybe, az űrállomás minden rendszere normálisan működik. A NASA szerint egyelőre nem észlelték, hogy károk keletkeztek volna az egységben. A fedélzeten tartózkodó űrhajósok sem tapasztaltak semmi szokatlant, például rázkódást az űrbázison. A 20 tonnás 13 méter hosszú orosz űrlabort eredetileg már 2007-ben üzembe akarták helyezni, de műszaki problémák miatt ezt többször el kellett halasztani. Szakértők 2013-ban szennyezést találtak a Nauka üzemanyagrendszerében, amelynek cseréje hosszú és költséges folyamat volt. Az eset nyomán a Nauka többi rendszere is korszerűsítésen vagy javításon esett át. A Nauka az ISS orosz részének első új modulja 2010 óta. Munkába állításához azonban még számos manőverre lesz szükség, köztük akár 11 űrsétára is, amelyek idén szeptember elején kezdődhetnek meg. Az elsősorban kutatási célokat szolgáló Nauka a tervek szerint legénységi szállásként és tárolóként is működik majd, víz és oxigén regeneráló készülék, és az orosz legénység számára még egy mosdó van rajta. És ezek után visszatérünk a földre, kevesebb árvízre számíthatunk az árterek helyreállításával. Ezzel folytatjuk a műsort rövidesen.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kevesebb árvízre számíthatunk az árterek helyreállításával, ez tehát a témánk. A 19.-20. századi folyamszabályozások során Európában az árterek 70%-át, Magyarországon a 95%-át elválasztották a folyóktól. Az árterek helyreállítása együttesen ad megoldást az árvíz kockázat csökkentésére, a klímaváltozás hatásainak mérséklésére, valamint számos társadalmi szolgáltatás fenntartására. A végéhez közeledő Interreg Danube Floodplain elnevezésű nemzetközi projekt azt a célt tűzte ki, hogy a Duna vízgyűjtőjén lévő árterületek helyreállításának vizsgálatával hozzájáruljon ezen együttes előnyök maximalizálásához. A korábbi árterek zöme a folyószabályozások után az árvízvédelmi töltéseken kívülre került, ezért ugyanannak a vízmennyiségnek a töltésekkel beszűkített folyón kell lefolynia. Így módon a rekord árvizek elleni védekezés és a kisebb árvizek hasznosítása is egyre nagyobb akadályokba ütközik. Nem használjuk ki azokat a gazdasági lehetőségeket sem, amelyek a többletvizek hasznosításából keletkeznének, és amelyek megélhetést nyújthatnának a helyi lakosságnak. A többletvizek hasznosítása egyúttal az ökológiai állapotnak is kedvezne, hiszen ha olyan tájba illő gazdálkodási módokat választunk, például ártéri gazdálkodás, amelyeket nem a természet ellenében kell kiviteleznünk, hanem annak segítségével, akkor sokkal kisebb befektetéssel érhetők el jobb eredmények. Úgyhogy közben az ökoszisztéma állapota javul. A helyreállított árterek továbbá pihenésre és rekreációra is alkalmasak. A projekt azt vizsgálta, hogyan és hol lehetne az ártereket újra alkalmassá tenni az időjárási szélsőségek mérséklésére, javítva az élőhelyek állapotát és a velük összhangban kivitelezhető gazdálkodási módokat is. A projekt keretében számos erre alkalmas területet jelöltek ki, egy-egy konkrét mintaterületen megvizsgálták az ártér helyreállítás megvalósíthatóságát és a térség lakossága számára generált előnyöket. A vizsgálatok kiterjedtek az árvízi védekezésben előálló előnyökre is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb vizsgált mintaterületen az elöntött terület nagyságának növekedése a töltések áthelyezésének nyomán növeli a tározható vízmennyiséget, valamint csökkenti az árvízszintet. Ha a rekord árvízhozamban akár csak időbeni eltolódást sikerül elérni, azzal már idő nyerhető a védekezésre. Az ártereken távozott vízmennyiség az árvizek levonulása után mérsékli az aszályt és növeli a terméshozamokat. Mivel azonban a helyreállítás hatása az árvíz kockázat csökkentésében főként lokálisan érzékelhető, a hatékonyság érdekében minél több ártér helyreállítására van szükség. A Magyarországon kijelölt mintaterület Fokoró puszta a Közép-Tisza vidéken, Jász-Nagykun-Szolnok megyében található Besenyszög közelében. A projektben komplex ártér helyreállítás vizsgálata valósult meg, mely figyelembe veszi az árvízi kockázat csökkentését, valamint az ökológiai hasznokat is. A tervezett beavatkozások között töltésáthelyezés, vizes élőhely kialakítás és tájrehabilitáció is megtalálható. A fejlesztések során kiemelt figyelmet kap a terület fenntarthatósága, valamint az egykori terület használat visszaállítása. Az előirányzott ártér helyreállítási intézkedések jelenleg kivitelezés alatt állnak, az új töltés már elkészült a területen, valamint folyamatban van a vizes élőhely és az új terület használat rétlegelő kialakítása is. Az itt elvégzett beavatkozások jó alapul szolgálhatnak az elkövetkező évek hasonló jellegű ártér visszacsatolásához, valamint a megszerzett tapasztalatok felhasználhatóak más, hasonló jellegű folyószakaszok helyreállítása esetében is. A Közép-Tiszán 10 töltésáthelyezés eredményeként közel 1500 hektár lett ismét a hullámtér része. Ennyivel több teret adtunk a folyónak. Jó példája a fenntartható vízgazdálkodásnak, ezen belül az árvízvédelemnek a Bivajtó térsége, amely több mint 15 éve egyesíti a vízgazdálkodás és az ökológia értékeit, mondta el Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Magyarországon a világ átlagnál is több vizes élőhelyet veszítettünk az elmúlt mintegy 100 év során, pedig ezeknek a fajban gazdag élőhelyeknek fontos klímaszabályozó szerepe is van. Különösen hazánkban, ahol klimatikus okok miatt több víz párolog el, mint amennyi csapadék formájában lehullik. Ahol lehet, vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket. Mindez nem csak a természetnek, hanem a társadalomnak és a gazdálkodóknak is előnyös, vélik a szakemberek. Kevesebb árvízre számíthatunk tehát az árterek helyreállításával. Erről szóltunk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig orvostudomány. Rövidesen kiderül, hogy hogyan csökkenthető a demencia kockázata, illetve szó lesz arról is, hogy tovább élhetnénk, ha megfogadnánk 7 tanácsot. Hogy melyek ezek, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy hogyan csökkenthető a demencia kockázata. A demencia az agyat érintő rendellenességek által okozott tünetek csoportja, melyek leggyakoribb formája az Alzheimer-kór. A demencia tünetei közé tartozik a memóriavesztés, a személyiségváltozás, a téveszmék kialakulása, a nyugtalanság. Az illető csak kismértékben vagy egyáltalán nem képes a problémái megoldására, vagy az érzelmei kordában tartására, ellenőrzésére. Fontos megjegyezni, hogy bár a demencia kockázata növekszik az életkorral, nem része a normális öregedési folyamatnak. Léteznek olyan módszerek, amelyekkel csökkenthető a demencia kialakulásának kockázata. Az egyik ilyen tényező a megfelelő alvóhelyzet. A legtöbb ember szeret az oldalán aludni. És ez nem is baj, ugyanis egy 2015-ben végzett kutatás szerint ez az alvási pozitúra csökkentheti az idegrendszeri betegségek, köztük a demencia kialakulásának az esélyeit. A kutatók érdekes kapcsolatot fedeztek fel az ember szándékérzete és a demencia kockázata között. Ez azt jelenti, hogy ha valaki talál valami célt az életében, ami boldoggá teszi és ragaszkodik ehhez a célhoz, illetve annak megvalósításához, akkor ez csökkentheti ennek a betegségnek a kialakulását. Aztán fontos a D-vitamin az emberi szervezet számára. Az alacsony D-vitamin szint is összefüggést mutat a demencia kialakulásával. A fogak és az íny ápolása is sokat tesz az agy védelmében. Egy körülbelül 5500 idősebb ember fogászati szokásait vizsgáló 18 éves időszakot átfogó tanulmány szerint ugyanis erős kapcsolat van a rossz szájhigiénié és az Alzheimer-kór kialakulása között. Az ínybetegséget okozó baktériumok ugyanis megtalálhatják az utat az agyhoz és kiválthatják az agykárosodást okozó gyulladásos folyamatot. A rendszeres fogmosás és fogászati ellenőrzés ezért is nagyon fontos. Emellett a kókuszolaj is javíthatja a szájüreg egészségét. A fogkő is kiválthat betegségeket, így ezt érdemes 3-6 havonta leszedetni. A testmozgás is nagyon lényeges, hiszen a rendszeres edzés, legyen szó úszásról, kerékpározásról vagy bármi másról, javítja a szív- és érrendszer egészségét, ez pedig hatással van az agyműködésre és a gondolkodási készségre. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál. A következő percekben kiderül, hogy mi az a hét legfontosabb tanács, amit ha megfogadunk, tovább élhetünk. Mindössze 7 lépésben biztosíthatjuk a szív- és érrendszerünk, valamint agyunk egészségének megőrzését. Mi több, ilyen módon számos más krónikus betegség is megelőzhető. A legtöbb ember mégsem tartja be ezeket az alapszabályokat, legalábbis nem következetesen. Vajon miért? A témában folytatott kutatások 7 olyan életmódbeli tényezőre, illetve szabályra mutatnak rá, amelyek betartásával látványosan csökkenhetne a szívbetegségek, a stroke és a demencia kockázata, írja az Amerikai Szívtársaság honlapja. Ezek a dohányzás mellőzése, az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, az egészséges testsúly megtartása, a vércukor, vérnyomás és koleszterin szint egészséges tartományban tartása. Ha ezeket az ajánlásokat egyszerűbb lenne betartani, akkor a szívbetegségek előfordulási aránya 80%-kal csökkenne. Ugyanis kutatások szerint a szívbetegségek nagyjából 80%-a megfelelő életmóddal megelőzhető, és ugyanez igaz a stroke-ra is. A probléma egy részének kiváltója a felgyorsult életvitelünk. Az emberek egy részének túlzsúfoltak a napjai, így nem tud megfelelően gazdálkodni az idejével és az energiájával, így pedig képtelen betartani az összes ajánlást. A szakemberek azt javasolják, hogy a célokat bontsuk kisebb, elérhetőnek tűnő részcélokra. Ha például túl nehéznek tűnik kellő időt találni a testmozgásra, akkor eleinte iktassunk be csak 10 perces edzésszüneteket a napi rendünkbe. Ugyanez a trükk működhet a fogyás esetében is. Gondoljuk át, hogy hol tudnánk lefaragni napi 300-400 kalóriát az étrendünkből. Például csökkentsük az adagok méretét, vagy együnk lassabban, így még azelőtt jól lakhatunk, hogy túlennénk magunkat. Érdemes megfogadni tehát ezeket a tanácsokat, hogy tovább élhessünk. És a folytatásban is maradunk az orvostudománynál. Rövidesen kiderül, hogy miért fontos az alvás, illetve hallhatnak arról a férfiról, aki nem aludt több mint 11 napig.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben arról lesz szó, hogy miért fontos az alvás, illetve hallhatnak arról a férfiról, aki nem aludt több mint 11 napig. A hosszú ideig fennálló alváshiány komoly egészségügyi problémákat okozhat. Bár nem egyértelmű, hogy az emberek mennyi ideig tudnak alvás nélkül életben maradni, a Guinness rekordok könyve szerint a leghosszabb ébren töltött idő 11 nap és 25 perc. Az alváshiány következményei azonban sokkal hamarabb jelentkeznek. Most ezekről hallhatnak a következő percekben. Mennyit kellene aludnunk? A tudósok szerint a 18 és 60 év közötti felnőtteknek naponta legalább 7 óra alvása van szükségük ahhoz, hogy a test regenerálódjon, újraépüljenek bizonyos részei, a sejtcsere megtörténjen, új és erősebb izmok épüljenek, és végbe menjen a méregtelenítés. Az újszülötteknek és a csecsemőknek általában több alvása van szükségük, a felnőtteknek viszont kevesebbre. A kutatások szerint a felnőtteknek körülbelül a 35%-a nem alszik eleget, pedig legfeljebb 17 órán keresztül szabad ébren maradnunk a szakmai alvási ajánlások szerint. Randy Gardner 1964-ben állította be a leghosszabb ideig ébren maradás rekordját, amivel bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Az akkor 17 éves férfi összesen 11 napot és 25 percet töltött el alvás nélkül. Noha közvetlenül a kísérlet után nem tapasztalt fizikai tüneteket, állítólag az ezt követő években tartós álmatlanságban szenvedett. Gardner nem fogyasztott stimulánsokat a maratoni ébrenlét ideje alatt, bár voltak körülötte emberek, akik ébren tartották. Ilyen segítség nélkül keményen harcolnia kellett volna azért, hogy 36 óra után is ébren maradjon, és ne hajtsa álomra a fejét. 24 órányi ébrenlét, egy éjszakai alváshiány már komoly hatással lehet ránk. A vér alkohol koncentrációja elérheti az 1%-ot, ami egyes országokban meghaladja a vezetésre vonatkozó törvényes korlátot. Az egynapi alvás megvonás következményei lehetnek még az álmosság, ingerlékenység, hátrányos döntéshozás, csökkent döntési képesség, megváltozott észlelés, memóriahiány, látás és halláskárosodás, csökkent kéz-szem koordináció és fokozott izomfeszültség. Ám jó hír, hogy ezek a tünetek egy kiadós alvás után általában megszűnnek. Két elmulasztott éjszakai alvás után a legtöbb ember már igen nehezen tud ébren maradni. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy napközben váratlanul elalszunk, és ez az állapot akár 30 másodpercig is eltarthat. A 48 órás ébrenlét ráadásul már az immunrendszerünk működését is rontja. Egyébként mindössze 36 órás ébrenlét már intenzív hatással jár a testi-lelki állapotunkra nézve. Az alvás ébrenlét ciklus ugyanis segít bizonyos hormonok, például a kortizol, az inzulin és emberi növekedési hormon felszabadulásának szabályozásában. Ennek eredményeként, ha hosszabb ideig alvás nélkül maradunk, akkor ez a drasztikus változás több testi funkciót megváltoztathat. Ide tartozik az étvágy, az anyagcsere, a hőmérséklet érzete, valamint a hangulat és a stressz szintje. Az alvás nélkül töltött 36 órás ébrenlét következménye a szélsőséges fáradtság, a hormonális egyensúlyhiány, a csökkent motiváció, a kockázatos döntések, a rugalmatlan érvelés, a csökkent figyelem és a beszédkárosodás, például a rossz szóválasztás és az intonáció. Miután alvás nélkül telik el 72 óra, a legtöbb ember elsőprő vágyat érez ennek bepótlása iránt. Sokan egyedül nem is képesek ébren maradni. 3 nap alvás megvonás súlyosan korlátozza a gondolkodás képességét, különösen az olyan végrehajtó funkciókban, mint például a figyelem megosztás, a részletek megjegyzése és a figyelem. Az alvásmentesség ilyen szintje megnehezíti még a legegyszerűbb feladatok elvégzését is. 72 órányi ébrenlét az érzelmeket is befolyásolja. Az ilyen mértékű alvás megvonáson keresztül ment emberek ingerlékenyek és egyes helyzetekben szélsőségesen reagálhatnak, sőt depressziós hangulatot, szorongást vagy paranoiát is tapasztalhatnak. A kutatások azt is megállapították, hogy 72 órányi alvásmentesség megnehezíti mások érzelmeinek feldolgozását. Például képtelenek leszünk megkülönböztetni egymástól a dühös és a boldog arc kifejezéseket. Többnapos ébrenlét jelentősen megváltoztatja az észlelést is, hallucinációk és illúziók léphetnek fel. Fontos tehát az alvás, ennek hiánya ugyanis jelentősen megnehezíti a mindennapokat, erről hallottak az elmúlt percekben. És a folytatásban technika és orvostudomány, mágneses sisak lehet a rák ellenszere, illetve agybeültethető implantátum segítheti a gondolatátvitelt. Hogy hogyan? Rövidesen kiderül.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések. Elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása. Folytatódik.
Mágneses sisak lehet a rák ellenszere. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Amerikai kutatók szerint óriási változást hozhat a tumorok elleni harcban egy mágnesterápiás sisak, amely az első ilyen tesztben több mint ígéretes eredményt hozott. Egy mágneses mezőt generálni képes sisak segítségével csökkentették a kutatók egy meg nem nevezett páciens veszélyes agytumorát. A példanélküli terápia ugyan nem tudta megmenteni az 53 éves beteget, de a vizsgálatok alapján nagyon is hatásos volt. A sisak viszonylag rövid idő alatt a daganat mintegy 31%-át megsemmisítette. A sisakban 3 forgó mágnes található, és az egészet újra tölthető akkumulátorok működtetik. A terápia alatt a beteg 5 héten átviselte a sisakot, előbb egy klinikán, majd otthonában. A kutatók külön kiemelték, hogy a szerkezet nem kórházi körülmények között is használható. A sisak által keltett mágneses mező kezdetben 2 órán keresztül érte a férfi agyát, majd ezt az időtartamot később 6 órára növelték. A terápia alatt a daganat a kutatók szerint legalább harmadával zsugorodott, és az eredmények azt mutatják, hogy a sisak, illetve a mesterségesen előidézett mágneses mező hatására. A terápia egyébként megkapta az amerikai gyógyszerfelügyelet jóváhagyását. A kutatók azt állítják, hogy a fejlesztés forradalmi változást hozhat a tumorok elleni harcban, és idővel a kemoterápiát is kiválthatja. A szakértők úgy vélik, hogy a módszer azért is előnyös, mert non-invazív, vagyis a pácienst nem kell megműteni, sem vágást ejteni rajta. Ennyit tehát arról, hogy mágneses sisak lehet a rák ellenszere, és a folytatásban még mindig technika és orvostudomány, agyba ültethető implantátum segítheti a gondolatátvitelt. Az egyik Egyesült Államokbeli vállalat fejlesztett ki egy olyan eszközt, amelyet mozgássérült betegek agyába szeretnének beültetni, hogy a paciensek képesek legyenek a gondolataikkal irányítani olyan készülékeket, mint például egy számítógép egere, pontosabban az egérkurzora. Az eszköz kisebb, mint egy gyufaszál, az agyba beültetve pedig egy vezeték segítségével kommunikál egy másik, a mellkasba beültetett egységgel. A rendszer jelét egy külső egység veszi, ami a számítógépnek továbbítja az utasításokat. Ami kifejezetten izgalmassá teszi a fejlesztést, hogy komolyabb műtét nélkül lehet telepíteni a szerkezetet az agyba. Az egész procedúra nagyjából 2 óra alatt megvan, és ugyanazon az elven alapszik, mint amikor a szívkoszorú erébe ültetnek be egy azt kitágító fémhálót. A cég első körben 6 beteg beülteti majd be a készüléket, hogy kiderüljön, mennyire biztonságos a használatuk. A szakemberek szerint, ha az eredmények jók, az komoly lépést jelenthet afelé, hogy a jövőben kereskedelmi forgalomban is lehessen majd kapni a készüléket. A vállalat 2020-ban egyébként már végzett egy kísérletet Ausztráliában, akkor 4 betegből 2 voltak képesek a gondolataikkal irányítani a számítógépüket. Előremutató technológia tehát az agyba ültethető implantátum, amely segítheti a gondolatátvitelt. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!